Mes Debrecen a Kozár is lengyőzte magabiztosan az idény utolsó bajnokián. A negyedik Esztergom a Vasas otthonában nyert. Köszönöm a figyelmet!
Petőfi Rádió. Időjárás.
A Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúgsz, mert elfogyott a türelmed már. Pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések. Sűrű a levegő az olcsó sör szagától, eleged van már
egy a szabít világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. És bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád. Nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Van egy útra, nincs kitöltve, meddig jó. Néhány kör a nap körül, a vége úgysem látható. Nincs sem visszaút, sem megállás. Gyere, légy egy kicsit utitás. Szép ajándék volna néhány közös állomás. Tényleg a dolgok változnak és múlnak el. Jegyem van a sóra, és itt mindent látni kell. Hát, ha benne van a megoldás, keres jó helyet, hogy jobban láss. Az se baj, ha mégis kábrázod, csak semmi más. Ha mert így életben vagyok, mindet megpróbálok, megnézek, mint semmi, ami másról szól. Valahogy minden napra kell egy szippantáson jó. Jegyem van a földre, kell-e, sose kérdezték. De ha így van meg az egyensúly, ez a cél, de mi van ezen túl? Gyere velem, játsszuk el, hogy ez most valami új. Wow! Mert így életben vagyok, mindent megpróbálom, megnézek, mint semmi.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában, kicsit szűkítem, a balatoni gasztronómia világában fogunk halandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter vendéglátós. Mindjárt helyre tesszük ezt a titulus, de jó, hogy jöttél, köszöntelek. Szervusz, Péter!
Én is sok szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót köszönöm a meghívást.
Azt említettem, hogy vendéglátós, kezdjük ezzel, aztán majd megyünk Szigligetre, meg megyünk oda a környékre, a különböző alapanyagtermelőkhöz, gyártókhoz, meg mindenféle fine dining, vagy majdnem fine dining tányérokat fogunk majd elemezni. Szóval, hogy vendéglátóst említettem, ott nektek a hegytetején állítólag egy ilyen 100 lépcsőfokot, hogyha megtesz az ember, akkor egy elég patinás épületbe jut, szóval az a tietek, de te úgy apostrofálod mégis magad, hogy nem tulajdonos vagy, hanem vendéglátós vagy.
Hát én a gyerekkorom óta gyakorlatilag a vendéglátásban nőttem fel, családi gyökerektől kezdve, onnan indulva. Édesapám borász, illetve hát régi már a balatoni szálláskiadással foglalkoztak még annó az én gyerekkoromban is. Úgyhogy abszolút vendéglátósnak gondolom magam, és azon belül is, hogyha egy kicsit tudok ezen finomítani, akkor inkább vendégül látós. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem a vendégek szempontjából, hogy ez ne csak egy munka, hanem inkább egy ilyen hitvallás, egy életérzés legyen, hogyha valaki feljön ezen a bizonyos 100 lépcsőn.
Vagy mindjárt beszélünk erről a bizonyos kabaláról, ami van nektek, viszont előtte azt említetted, hogy te így nőttél föl. Most az van, hogyha egy gyerkőc látja a szüleit, apukáját, anyukáját, akkor két út van. Az egyik, hogy mindenképpen azt szeretné csinálni, és akkor utána megy addig, amíg azt meg nem valósítja, a másik pedig az, hogy azt én soha. Neked akkor az első út volt.
Nem is volt kérdés. Úgyhogy abszolút az első út volt, és gyerekkorom óta imádom az embereket, az emberekkel való kommunikációt, kicsit adni az embernek magából, egy kis értéket teremteni azon a mesdjén, hogy jó italokat ihat, és finom ételeket ehet.
Ilyen klasszikus gyerekkorod volt egyébként? Tehát hogy úgy értem, hogy ott álltál mindig a szülők mellett, vagy apa mellett, nem tudom, a szőlőben, az asztal mellett, és amikor érkeztek a vendégek, akár szobát kivenni, akár vacsorázni, akkor te ott sertepertéltél, és lested el a különböző fogásokat, vagy a szódavizet már te pakoltad ki eléjük az asztalra?
Abszolút, igen, amikor mindenki ment focizni a hétvégén, akkor mi általában vagy a szőlőben gyűjtöttük a krumplibogarat, vagy éppen valami más tevékenységet végeztünk, és aztán igen, folyamatosan a vendégek körül sertepertéltünk, tehát mi már ezt láttuk gyerekkorunkban, és ez teljesen egyértelmű volt, hogy ez a mi útunk.
Vendéglátós vagy vendéglátós, hogyha valaki belekeveredik ebbe a szakmába, ilyen fölmenünk el, és akkor most egy kicsit lamentáljunk el azon, hogy mi nem lettél. Nem lettél borász, pedig ott volt a szőlő. Nem lettél szakács, pedig hát ugye mindenféle ételek is készültek, viszont hát vendégüllátós lettél. Ami azt jelenti, hogy akkor te nem is vágytál ilyen babérokra, hogy akkor nem tudom, majd mindenféle borokat fogsz csinálni, vagy mindenféle nem tudom, báránynyelvet fogsz grillezni?
Én ezt úgy gondoltam, hogy nekem a borász szakma gyönyörű, a főzés, a konyha technológia gyönyörű, de én valahol mégis ezeknek a gondolatoknak, ezeknek a termékeknek az átadásában láttam magam, hogy hogyan tudok egy olyan irányt mutatni, egy picit edukálni a vendégek között, hogy azokat a fajta termékeket fogyasztják, hogy úgy fogyasszák, hogy adják meg a módját, hogy legyen egy bizonyos kapcsolódás ezzel a dologgal a vendégeknek, illetve hogy talán az egyik legfontosabb, hogy egy közösség alakuljon ki, és a vendég és a házigazda az legyen egy olyan kultusz, ami már nagyon régóta egyre kevesebb helyen működik.
Ami azt jelenti, hogy te kommunikációban vagy jó.
Nagyon sokat beszélek.
Igen, ennek örülnek a vendégek?
Általában igen. A kollégák már kevésbé, mert mindig feltartok mindenkit, de próbáljuk ezt egy picit élménnyé varázsolni, méghozzá úgy, hogy ezt mi is szeretjük és imádjuk
közben. Azon gondolkodom közben, hogy ahogy lecsapódik bennem mindaz, amit te elmondtál, hogy alapvetően, amit te csinálsz, az nem klasszikus pincérkedés. Nyilván viszel ki tányérokat és teszel le az emberek elé, de nem ezt csinálod. Nyilván bent vagy a konyhában, és nyilván te is, nem tudom, felütsz két tojást, hogyha úgy alakul és megcsinálsz valamit. Nyilván kint vagy a szőlőben, hogyha úgy alakul és nem tudom, metszed vagy kacsolod vagy akármi. Szóval te ilyen mindenes vagy, hogy minden is eljut hozzád és mindenből is kiveszed a részed, de mégis az vagy, aki tessék parancsolni, és akkor ez a bor egy 2016-os évjárat a déli dűlőn valamikor szeptember 16-a magasságában születeltük.
Nagyon jól láttad. Konkrétan én úgy szoktam bemutatkozni általában, hogy én vagyok a kabala mindenese az egyik, mert hogy van nekünk egy csodálatos séfünk, Szabó András, ővele már együtt dolgozunk több mint 8 éve, illetve a Terjék Petra, aki pedig az alapító társam tulajdonképpen, és mi találtuk ki a kabalát ezelőtt lassan 10 évvel.
Amikor ti kitaláltátok ezt 10 évvel ezelőtt, akkor azért a balatoni vendéglátás még nagyon másképp működött. 10 évvel ezelőtt számtalan jó hely van most már, és az elmúlt 10 évben gombambot szaporodtak a jó helyek a Balatonon. De hogy 10 évvel ezelőtt, vagy hogyha onnan visszafelé megyünk még az időben, akkor az a klasszikus lángos meg hack kombó volt.
Abszolút, abszolút. Ez egy elképesztően nagy fejlődés volt, amit meg kellett fejlődni, azt gondolom, a vendéglátósoknak is, illetve hát nyilván ugye az éttermeknek és szolgáltatóknak, mint ahogy a vendégeknek. Mi ugye ezt végignéztük, ahogy az elmúlt 25-30 évben hogy változott ez a dolog. nekünk mindig is az volt a cél a mostani szisztémánkban is, hogy egy picit edukáljuk a vendégeket is, mint ahogy magunkat fejlesszük emiatt, hogy különlegesek próbáljunk lenni, és egy pici más típusú vendéglátást vigyünk a balatoni szezonba.
Azért hoztam be ezt a bizonyos gumbambót szaporodtak az ilyen kicsit felsőbb kategóriás helyek, mert számtalan büfékocsi volt, meg ilyen faházakból árulták a sült kolbászt, meg a palacsintát. Mert hogy 10 évvel ezelőtt egy ilyenbe belevágni, azért ez nagyon nagy bátorságra vallott. Ahogy a példát mutatja, bejött, de hogy nyilván volt egy-két át nem aludt éjszakád.
Volt, és van is. Úgyhogy igen, abszolút, de szerintem mi, akik ezzel foglalkoznak, mi egy kicsit azért függője vagyunk ennek a szakmának, és nem hagyjuk magunkat, és nem adjuk fel olyan könnyen. Úgyhogy nagyon sok mindent túléltünk itt az elmúlt 10 évben, és valóban szerintem az elsők között voltunk, akik degusztációs menüt adtak. Mi voltunk talán az elsők, akik a szervisszünetet bevezették az ebéd és a vacsora között, 2 egyszerű okból kifolyólag. A vendégek az elején nagyon háborogtak, hogy mi az, hogy augusztusban délután 4-kor nem tud valamit enni. És aztán szépen, ahogy ezt mi elkezdtük elmesélni azoknak a vendégeknek, hogy nekünk is szükségünk van egy ebédre, attól még, hogy augusztus van, attól még nekünk is kell az a fajta fél óra, amíg az ember rendezi a sorait, a saját maga ebédje, illetve hát a minőségtartás miatt, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb jelen pillanatban, mert hogy télen 6 vendégre nem akkora kunszt jót adni, mint amikor nyáron pedig tele vagy teljesen, és 60 vendégre kell ugyanazt a jót adnod.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter vendéglátós. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Alakuljak, alakít igazi
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szervusz Péter.
Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek még mindig.
Szigligetről érkeztél, ott fent a hegyen 100 lépcsőfok után talál az ember egy elég csinos, jó kinézetű kis épületet, egy villam átalakítva, és hát étterem lett belőle. Amikor belevágtál ebbe, ugye, te a Balatonon születtél, ott nőttél föl, ott voltál fiatal, ott voltak az első szerelmek nyilván, aztán elkerültél onnan. A visszaút hogy jött?
A visszaút az elindulás is ugyanazon a mesdjén indult, mint ahogy a visszaút, vagy a megérkezés, mivel azt gondolom, hogy az élet a tanulásról szól, ugyanúgy máshol is, mint ahogy a mi szakmánkban is. Ezt én is végigjártam, dolgoztam, éltem német, illetve angol nyelv területen, csak vendéglátásban dolgoztam ott is. Nagyon-nagyon sok jó példát, hozzáállást, alázatot és más koncepciókat láttam a magyarhoz képest. Természetesen ez alapozta meg az első gondolatokat, hogy mit és milyen irányba szeretnék Magyarországon élni és dolgozni. Majd utána egy 10 éves budapesti kis kurflival kerültem vissza Szigligetre, mivel, mint ahogy említetted is, a Kabalát csináltuk, nyitottuk, mert hogy Terjék Petrával ketten gondoltunk egyet, mert akkor mi még akkor Budapesten éltünk, és akkor indultunk el tulajdonképpen le az én hazámba, és Szigligeten elindítottuk a Kabalát.
Így hirtelen belevetni az embernek magát egy ekkora beruházásba, azért az nagyon nagy falat, nem tudom. Kinézted, oda mentél, nézd a hegytetőn, milyen szép villa, ez nekem kell. És aztán utána polgármesterhez bementél, megkerested az ingatlanost, már másnap a tiéd volt, aztán 2 év felújítás, stb. Ez borzasztóan nagy meló.
Elképesztően nagy meló, és nem is teljesen így volt, mert hogy természetesen tudtam én, hogy ez a villa, ez ott van, viszont az én egyik legjobb barátom, aki miatt a nevet is adtuk a helynek, mivel mindig mondta nekem, hogy jöjjek már haza, mert nincs kivel sörözni, és majd Budapest után itt is meg tudjuk csinálni a szerencsénket, és akkor ez lesz majd a mi Kabalánk. Úgyhogy abban az időben vált kiadóvá ez az épület, mivel ez egy védett ház, ez jelen pillanatban is az önkormányzatnak a tulajdonába van, mivel Farkas István magyar festő volt, aki ez a hétvégi házát építette ide, és aztán innentől kezdve pedig abszolút helyes, amit mondtál, jött felújítás, nehézség, hosszú éjszakák, 7-ből 7-es napok, és hát ez lett belőle.
2 út van, hogyha az ember szeretne egy ilyet elindítani. Az egyik az az, hogy akkor már egy működő helyiséget veszel át, és akkor, ha megvannak a megfelelő kapcsolataid, akkor 2 napon belül, vagy 4 napon belül ott vannak a megfelelő alapanyagok, és akkor következő héten már csinálod a paprikás krumplit újra gondolva. A másik pedig az, hogy akkor belekezdesz egy olyanba, ami korábban egyébként még konyhát sem biztos, hogy látott, és akkor nulláról kell felépíteni az egészet. Ezt a nehezebb utat választottad.
Valóban, de...
Megvoltak már egyébként a kontaktok hozzá, említetted, hogy itt Budapesten is, meg angol, meg német nyelvterületen dolgoztál. Tehát, hogy az, hogy nem tudom a csillárt föltenni, az egy dolog. Kimeszállni, az egy másik dolog. Aztán utána megkeresni a marha húsbeszállítót, meg a megfelelő gombászokat, akik egyébként azt is hozzák. Szóval, hogy eléggé összetett ez.
Ez nagyon összetett. A legnagyobb hátizsákomat akkor vehettem le, amit cipeltem, amikor Szabó András, a séfünk, átvette tőlem ezt a részét, hogy és minden, mai napig minden héten óriási nagy energiákat befektetve keressük a jó beszállítókat, a kis termelőket, a kis családi vállalkozásokat, akikkel együtt tudunk dolgozni. És visszatérve pedig a legelejére, tulajdonképpen kontaktjaink voltak, de a budapesti és a vidéki vendéglátás az teljesen más, és teljesen más honnan kell megközelítenünk, mert hogy itt nincs meg az a beszállítói hálózat, ami Budapesten volt, úgyhogy teljesen előről kellett mindent kezdeni. senki más nem volt ott körülöttünk úgy igazán az elején, mint a család és a barátok. És az ő segítségükkel indult el a villa, akár a kertrendezésben, a meszelésben, illetve a csillár felrakásában egyaránt.
Azt említetted, hogy a vidéki vendéglátás az nagyon más, mint a budapesti. Miben más? Alapanyagokban, árban, gyorsaságban, lassúságban, kinézetben, vendégkörben, miben?
Tulajdonképpen...
Mindegyikben.
Egy kicsit mindegyikben, igen. A legnagyobb melónk az alapanyag, de a legszebb is. Mivel mi ismerjük a marhahús beszállítónkat, van hozzá arcunk, ettünk az ő konyhájában, láttuk, hogy hogyan és hol nevelkednek az állatok, ugyanígy van a sajtosunk, ugyanígy van a gombászunk, amikor szarvasgombát gyűjtünk együtt az erdőben, akkor utána egy tojásrántottára teljesen frissen ráreszeljük. Ez tulajdonképpen az egyik kiindítója volt szerintem a séfnek is, Petrának is, illetve nekem is, hogy mi ezt vidéken akartuk csinálni Budapest helyett.
Egy kérdés még a múlthoz, aztán foglalkozunk a jövővel. Megvan még az a pont, az a pillanat, amikor belevágtatok ebbe, megvolt az összes felújítás, megjöttek az alapanyagok, és az a pillanat megvan-e, amikor a legelső vendég a nyitás után betette a lábát, és letetted elé azt a bizonyos tányért?
Abszolút megvan, szerintem soha nem fogom elfelejteni. Egyébként maga a felújítás az egy hosszú folyamat volt, azt nem tudtuk azonnal megcsinálni, úgyhogy ezt egy hosszabb idő alatt vittük véghez. Viszont az első nyitva tartott napunkon az első vendég, aki foglalt, és az első telefonhívás az egy újságíró volt, aki azt mondta, hogy eljön és megnézi, hogy milyen hely nyílik itt. Úgyhogy abban a másodpercben, ahogy ezt láttuk, hallottuk, már remegett is a térdünk, hogy mi lesz itt, hogy az első vendégnek aki szervírozott étele, az valahova ki fog kerülni. De hála jó Istennek azóta is emlegetik, úgyhogy jól sikerült.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Földföldi Péter vendéglátós icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod. Fehér rózsát vettem, megint feléd ballagok. Az ég is érted sír, én csak némán hallgatok. Csak pár madár az égen, ők is érzik bánatom. Lelkem tépett szemfedő, nem múló fájdalom. Sírjon a zongorám, elhervadt orgonák. Egy búcsúdal, mit felkap majd a szél. Még óvnám szívemet, velem játszik a képzelet, és ott látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás gyerek, sajnos az idő pereg, és én se tudtam visszapörgetni. Az eső csak csepeg, elmúlnak nyarak, elek, bár csak tudnék néha hozzád fölmenni. Lenne mit beszélni, tudom, hogy hallasz apám. Lepereg a filmem, és te is ott állsz alá. De sajnos kihalt lett minden, és már üres a tér. Hideg és borús a tél, de ez a lélek nem fél. És én csak megyek, magához húz ez a dall, a dallam közelebb csal, leomlik mindegyik fal. Tudom, hogy nem szűnik soha meg a fájdalom, mert ezernyi súly maradt a vállamon. Fehér rózsát vettem, megint feléd ballagom.
Feléd ballagom.
Az ég is érted sír, én csak némán hallgatom.
Némán hallgatom.
Csak pár madár az égen, ők is érzik bánatom.
Érzik bánatom.
Lelkem tépett szemfedő, nem fájdalom. Sírjon a zongorám, elhervadt orgonám. Egy búcsúdal, mit felkap majd a szél. Még óvnám szívemet, velem játszik a képzelet. És ott látlak az utam legvégén.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz Péter!
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Szigligetről egyenesen onnan érkeztél, és hát beszéltünk már arról, hogy hogy indult nektek ott az utatok. Mennyi most már 10 évvel ezelőtt, nem?
Majdnem 10 évvel ezelőtt,
fönt a hegyen, és akkor kicsit beszéljünk arról, még összegezve így az elmúlt 10 évet, hogy azért nagyon szép fejlődésen mentetek keresztül, és elég, hogyha annyit említek, hogy bizonyos ilyen színes csillagokat ki lehetett pakolni a bejárati ajtóra.
Igen, nagyon büszkék vagyunk többek között a Michelin által fémjelzett fenntarthatóságért kapott zöld Michelin csillagunkra, illetve hát ugyanabban az évben ő általuk nyertük el az év legjobb welcome és service díját, amire természetesen azóta is nagy örömmel gondolunk vissza, és hát a srácokra is nagyon büszkék vagyunk.
Mennyire veszel részt egyébként a napi belóban? Beállsz még mindig a konyhára? Még mindig megfogod néha azt a megstylingolt tányért?
Hát ez egy életvitel, úgyhogy ezt enélkül nem tudnád csinálni egy ilyen kicsi családi vállalkozásban, úgyhogy ez abszolút a mindennapunk része. Pici személyes történetként egy hónapja született meg a kislányom, és csak annyiban vág egy picit ide, hogy amiatt, amikor mi ezt megtudtuk, akkor a villa mellé költöztem közvetlen, hogy amikor éppen a úgy van kiszámolva nagyjából, hogy a leves kitöltésekor, ha hazamegyek, és hazamegyek fürdetni, akkor a meleg előételre pont visszaérek. Úgyhogy azt gondolom, ez elég sokat elárul, hogy mennyit vagyok ott.
Majd egy évtizede ugyanazzal a séffel dolgoztok, aki állítólag egy ilyen kéthetes kurzusra beállt hozzátok, amíg a szabadságát töltötte, Németországból vagy Ausztriából jött haza, és akkor utána megbeszéltétek, hogy jó lesz. Mindenben támaszkodsz rá, mindent ő talál ki, vagy néha leültök, hogy akkor neked most van egy ilyen, nem tudom, kattanásod, hogy a szilvás gombóc valamiért eszedbe jutott, nem tudnád föltenni holnap utána az étlapra?
Azok a séfek, akik alkotni szeretnének, kreatívak, ők megújulnak. Őnekik saját magukat kell azért megújítani, hogy ők ebbe ne égjenek ki, és motiválja őket ez a dolog. Úgyhogy hála jó Istennek, Andris meghallgatja, amit én is, vagy mi is szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba megyünk, de abszolút csukott szemmel rábízom a konyhának, és a menü összeállításnak, és az alapanyag használatnak a döntéseit.
Nagyon sokan úgy gondolnak még mindig a Balatonra, hogy akkor május közepén, vagy nem tudom, június elején közepén majd akkor megyünk, és akkor augusztus végéig, 20-áig, akkor ott majd mindenféle programok lesznek, meg lehet eszegetni, iszogatni, meg jól érezni magát az embernek. De ugye egyébként az elmúlt 10 évben ez már nem igaz, tehát hogy nyugodtan mehetsz télen is a Balatonra. Ugyanazok a vendéglátóhelyek, ugyanazok a szolgáltatások, fürödnek is most már télen a Balatonban, nem úgy, mint nyáron. Igen, látom, jelentkezel, ezek szerint te is rozmár vagy, szóval, hogy a Balaton 4 évszakossá vált.
Azon dolgozunk, hogy a Balaton váljon 4 évszakossá. Mi nagyon várjuk a vendégeket, vannak még ilyen rozmárok és télen fürdők is, mint ahogy én is vagyok, illetve nyitva is vannak télen a vendéglátóegységek, de hogy azért még mindig a vendégeket nagyon nehéz elérni ahhoz, hogy januárban is jöjjenek. Mi azért tartjuk ezt a fajta magas minőséget, és kevesebb létszámú vendéget engedünk be nyáron, hogy az jó hírét vigyék, és amikor az embernek van egy, a párjának egy születésnapja, van egy program, egy romantikus elvonulás, akkor ezt januárban is bármikor megteheti Lenciklikéten.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter, vendéglátó, sicci-pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Vannak azok a napok, mikor csak fekszem és rád gondolok, milyen jó lenne, ha és mi lenne. Igazán együtt, nem csak haver, aki jó, ha van. Persze tudom, ez is szép, mindegy, felejtsük el. Én is megleszek magamban boldogan. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad. Holnaptól nem akarok vágni rád. Majd, ha elég erősen gondolod, és kaphatnék hármast, mondjuk ikreket. Na jó, elég, nem adok magamnak ihletet. Azon vagyok, hogy elfelejtselek, de a matek sem egy, nem tudom kivonni az érzelmeket. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad. Holnaptól nem akarok vágyni rád. Majd, ha elég de nem, mert holnaptól nem akarok álmodozni rólad. Holnaptól nem akarok.
Fitness Sunny Rolanddal.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban, a balatoni gasztronómia, illetve vendéglátás egyik meghatározó alakja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
Sziasztok, nagyon nagy örömmel vagyok itt, köszönöm.
Beszéltünk a balatoni vendéglátásról, beszéltünk a múltatokról, a jelenetekről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy a jövőben azért egy-két helyen megmutatjátok majd magatokat, mert mindenféle fesztiválok, gasztronómiával kapcsolatos fesztiválok azért vannak most már elég szép számmal az országban, és a legnagyobbon, ami most lesz majd nem sokára, a Gurmé Fesztiválon ti is ott lesztek.
Így van, az elmúlt években töretlenül ellenálltunk, de idén már nem sikerült, úgyhogy nagy megtiszteltetésért minket is, mivel idén a vidék a téma a Gurmé Fesztiválon, és a szervezők úgy látták, hogy elviselhetjük azt a terhet, hogy mi legyünk az egyik főhősei az idei Gurmé Fesztiválnak, úgyhogy nagy örömmel igen, idén mi is elfogadtuk a felkérést, és jövünk a Gurméra.
Made in Vidék, ugye ez a jelmondat az idei Gurméval kapcsolatban, és hát nyilván olyan ételeket kell majd készíteni az ott résztvevőknek, amelyek valamilyen úton, módon kötődnek a magyar gasztronómiai hagyományokhoz, az adott térséghez. A villaka valamivel készül.
Nekünk tulajdonképpen az alapanyagainknak a 99%-a azonnan a térségből jön, úgyhogy nagyjából bármit vihettünk volna, amit a séf kitalál. Egyébként pisztrángot is a marha Stefániát magyar tarkából fogunk vinni, úgyhogy, illetve még tokhalat, ami ugye keszthelyi, és hát ugye a technológiánkat azt majd a séf összerakja addigra, amire odaérünk, úgyhogy
kész vagytok már vele? Már úgy értem, hogy a séf kétszer-háromszor lepróbálta, megkóstoltátok, és azt mondtátok, hogy jó, akkor megvan a végleges receptúra, innentől most már pontosan tudjuk, hogy a fűrt tojás lesz a Stefániába való.
Hát én azt gondolom, hogy ez akkor lesz igazán kész, amikor elkezdünk bepakolni majd az autóba előtte reggel, de nem, természetesen már mennek a tesztek, és aztán már kóstoljuk az összetevőket.
Ez most csak az első fecske, vagy az egyetlen fecske, és akkor köszönöm szépen, megjelenünk itt a Gourmet Fesztiválon, aztán utána ezt el is felejtjük, mert nekünk elég sok dolgunk van Szigligeten, vagy lehet, hogy valaminek csak az első lépése.
Imádunk otthon lenni, és imádjuk ott vendégül látni az embereket, de szívesen kimozdulunk a komfortzónánkból, és ez azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jót tesz, mert az, hogy amikor elmehetünk egy idegen közegbe, és ott ismerhetünk meg új embereket, és ott oda vihetünk egy darabot Szigligetből, illetve a Kabalából, azt mindenkit jó érzéssel tölt el.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végén, szóval nem sokára Gourmet Fesztivál, de azért mindenféle egyéb fenntarthatósági ügyekkel is foglalkozol. Nézd meg, kiürült ez a borosüveg, nincs rajta az 50 forint, nem viszem vissza, inkább levágom a tetejét.
Igen, próbálunk mindig törekedni egy kicsit az egyediségre. Ez a konyhánkat is jellemzi, illetve hát az, hogy megpróbálunk élményt adni a vendégeknek, aminek alapvető kis részei azok a pluszok, amit máshol nem biztos, hogy az ember tapasztal. Van nálunk ebből is egy pár darab, mivel igen, a vissza nem vitt üvegeknek az alját levágom, és aztán megolvasztom őket, illetve csiszolom őket, és ebből készülnek a mi vizes poharaink. A régi kitört, a felújítás alatt kitört ablaküvegekből összeolvasztottunk tányért, ami már a degusztációs menüben jelen van, és abba tálalunk. Van egy kis kerámiás műhelyem, ahol tulajdonképpen a séffel egyeztetve a menüre van szabva a teljes edényzete az étteremnek.
Ez milyen szép, hogyha belegondol az ember, kitalálja a séf, vagy kitaláljátok a séffel, hogy akkor mi legyen, nem tudom, a következő héten hétfőn a menü, és akkor, ha nem tudom, fölteszünk majd valami marha pörköltöt, akkor annak ilyen kicsit ilyen mély barna, pirosas színe van, akkor ez kellene nekem, mondja a séf egyébként, hogy akkor egy ilyen, hát, zöldes színű tányért szeretnék, úgyhogy akkor Péter, gyerünk a műhelybe, és akkor készüljenek azok a tányérok, körülbelül 25 kál majd belőle.
Nagyjából igen, így szokott kinézni. Illetve a 25 kellene belőle, nél lassul be a dolog egy kicsit, amire odaérek, hogy minden kész legyen, de szépen lassan én is igyekszem felvenni a tempót.
És rendesen felépítettél ott magadnak, vagy felépítettetek ott magatoknak egy ilyen kerámia műhelyet, kemencével, mindennel együtt?
Ez abszolút egy teljesen 100%-ig felszerelt kerámiás műhely. Workshopokat is tartok én kerámiázni a vendégeinknek, illetve előre be lehet jelentkezni, és hogy össze lehessen kötni ezt a gasztronómiával, ugyanúgy készülünk workshopokkal a konyhán, a mindennapos nyitvatartásunkkal, úgyhogy ezek szorosan össze szoktak függni. Van, aki vendégként készített magának tányért, és utána tálalt bele.
Mi az, hogy workshop a konyhán? Ez manapság egyre divatosabb, és mindenféle van belőle. Azért kérdezem, hogy mi az, hogy workshop, mert olyan is van, hogy a gyerkőcöknek megmutatjuk akkor azt, hogy az élesztő meg a tej az mit csinál egymással, hogy tetejét megszórjuk egy kis liszttel, vagy azt is lehet, hogy akkor olyan workshop kész, hogy már ki van téve az összes alapanyag, bemennek a felnőttek, a szerelmes párok, az akárkik, és akkor az van, hogy akkor az egyik oldalát 30 másodpercig, a másik oldalát 30 másodpercig grillezed, aztán a végén egy kicsit sózd meg, és készen vagy a steakkel.
Nálunk a workshop az annyiban különbözik ettől, hogy ezt inkább egy főzőiskolának mondanám. Nálunk a workshop az pedig egy egynapos betekintés egy zöld Michelin csillagos fenntartható ipari konyhába, hogy hogyan készülődünk a degusztációs menüre, hogyan áll össze mondjuk egy 6 plusz 4 fogásos kóstolómenü, milyen technológiákat használunk, és magukba tudnak a vendégek szívni egy kis életérzést abból, hogy mi ott hogyan dolgozunk.
Utolsó kérdés a végére, Péter. Pár évvel ezelőtt azt a bizonyos zöld csillagot, meg egyéb mindenféle kitüntető díjakat, címeket megkaptatok. Tervek, vágyak vannak-e arra, hogy akkor az a csillag ne zöld legyen, hanem hogy itt vannak ezek a gyönyörű, majdnem fine dining tányérok, és akkor egy lentes csillag mi lenne, hogyha ott Szigligeten landolna?
Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb mottónk ott közösen az, hogy minden egymást követő napon egy kicsit jobbak legyünk. Természetesen gyönyörűen csillog egy klasszikus piros Michelin csillag is, de az nem lehet egy cél, vagy tulajdonképpen igen, az nem lehet egy cél, hanem az csak egy eredmény. És ugye ennek a folyamatos munkának az eredményeképpen nagyon örülnénk neki, de nem feszülünk rá.
Olyan napok szoktak lenni, utolsó utáni kérdés. Olyan napok szoktak lenni, említetted, hogy gyerekkorod óta benne vagy a vendéglátásban, ilyen vagy olyan úton, módon, most már nagyon régóta, lassan egy évtizede, ott Szigligeten a hétköznapok arról szólnak, hogy reggel ébresztő, és aztán utána beszerzés, meg a minden is. Szóval volt-e olyan, vagy olyan napok, hogy akkor nincs kedve? Én most akkor inkább alszom, betelefonálsz, hogy akkor hagyjatok most kettő napig, mert elegem van.
Természetesen szerintem mindenkinek van ilyen, csak a kérdés, hogy aznap otthon marad-e, vagy erőt vesz magán és elindul. Én is az utóbbi vagyok, de azt gondolom, hogy annyi jó dolog ér minket, és annyi értéket tudunk adni a vendégeknek, és a csillogó szemük miatt ezt az ember szerintem minden nap meg fogja csinálni, én biztos.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Minden túl hangos, hiába van csend. Mikor éjjel hazaérek, csak te vársz. A karjaidba hullok egy hosszú nap után, mert nincs ki figyelne rám. És ha eltéved egy gondolat, te újból elém állsz, hogy visszahúzd a hangomat, és némán rám kiáll. Száradnak a könnyek, mint az arcomon hagytál, csak forgoló álmatlanul rég. Egy újabb hűvös este, bár reggel lenne már, csak felkelnél és itt hagynál. Mert ha egyszer végleg itt maradsz, nem lesz erőm már, hogy elbírjam a hangokat, mit a fejemben hagytál. Oh, 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 yeah. Senki se vigyázz rám.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Ceglédi Edit.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap borult időre számíthatunk. Sülyog Tamás nem mond le, ezt közösségi oldalán megjelent videójában jelentette be a köztársasági elnök. Gyermekjogi reformjavaslatot állítottak össze civil szervezetek.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M43-as autópályán az M5-ös autópálya felé a Kéthalmi pihenő előtt a 31-es kilométernél 3 kilométert meghaladó kamion torlódás alakult ki a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán megjelent videó üzenetében hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter holnap reggel felkeresi az államfőt, ezt a Facebook oldalán jelentette be a miniszterelnök. A Fidesz Kiás Ulyog Tamás köztársasági elnök mellett közölte az ellenzéki párt. Mint írták, a miniszterelnök alkotmány ellenesen támadja az államfőt. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Gulyás Gergely frakcióvezető a közösség oldalán úgy reagált, egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. Azonnali távozásra szólította fel az MTV-a vezérigazgatóját, Pap Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altórjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Az RTL által ismertetett belső e-mailek szerint az MTV-nál jobboldali elemzők keresésére és az úgynevezett Tiszás energiaterv napirenden tartására utasított Németh Zsolt hírigazgató. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Az MTV-a egyelőre nem reagált. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Megélénkül a szél. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A rossz erőt az életben, furcsa mámor van, de itt bent meghódítottam magam. Magam előtt az órám gyorsulva jár, sokszor a csend is kiabál, szobámban hallgyertya fény, mindig hiszek, próbálom, ha bántottak, nem bánom, így élek, ez vagyok én. Szuper érzékeny lény. Sose tudj, lágy szívű hajtómű. A véremben nincsen nagy titok, kuszák, DNS darabok, nem egyszerű, de nagyszerű. Az órám gyorsulva jár, sokszor a csend is kiabál, szobámban a gyertyafény, mindig hiszek, próbálom, ha bántottak, nem bánom, így élek, ez vagyok én. Az órám gyorsulva jár, sokszor a csend is kiabál, szobámban a gyertyafény, mindig hiszek, próbálom, ha bántottak, nem bánom, így élek, ez vagyok én. Szuper érzékeny lény.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Nem leszel segíteni.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit utazgatunk is, majd ilyen multikultivá, internacionális, hogyha fogalmazhatok, így tesszük ezt az egészet, és már itt ül velem szemben a stúdióban a budapesti, és most már nem csak a budapesti gasztronómiai élet egyik meghatározó alakja, Flatky Schlichter Hubert. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok!
Nem véletlenül használtam ezt, hogy budapesti, és akkor kezdjük ezzel, és nem csak budapesti gasztronómiai élet meghatározó alakja, mert hogy Budapesten kezdted, aztán utána azt mondtad, hogy nekem ez kicsi, megyek tovább. Nem messze Budapesttől, de gyerünk, csináljunk egy farmot, most már elég abból, hogy mindenféle tányérdeszerteket, meg limonádékat adunk az embernek.
Hát igen, kicsit így van, egy életciklus történet hozta, hogy megörököltem egy farmot, ami az édesapámé volt, és sajnos megörököltem, de szerencsére hozzám került, és családban maradt, úgyhogy elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mit tudnék vele tenni, mert ez egy nagyon hírhet lovas hely volt, és rengeteg gyereknek volt, nyári tábornak otthon, meg sima képzésnek, diugratásnak is, és apukám sajnos elment, és nem tudtam, hogy vigyem ezt tovább. Vagy lovas az ember, vagy vendéglátós, a kettő együtt nem megy, mert itt szó szerint mind a kettő
egy életvitel. Már kitalálták a lovas éttermet.
Igen, mondjuk jó ötlet, lehet, hogy jól esne ügetés közben falatozgatni, majd erre még nem gondoltam, de kipróbálom. Szóval gondolkoztam lehet, és akkor adottam valakinek, hogy csinálja, hogy ez a hely szelleme, ez megmaradjon. És aztán nagyon lelakták, meg szétrabolták, meg teljesen tönkretették, és akkor bezártam. És akkor egy idő eltelt, érlelgettem, hogy mit csináljak vele, vagy eladom valakinek, fájó szívvel, de hogy csináljam, mert szerettem valahogy ezt tovább éljen, mint lovas hely. És aztán rájöttem, hogy nem kell, mint lovas hely élnie feltétlenül, tehát a lelke az megmarad, és lefordítottam a gasztronómia nyelvére, amit én tudok csinálni. És igazából elkezdtünk egy biokertészetet megalapítani, és egy kis éttermet, úgymond kis étterem, hát belül 30-40 fős tornáccal, nyáron 150 fős akár, meg rendezvényeknek is igazából nincs határ benne, úgyhogy így jött létre ez a hely, ez a papi, ami az édesapámról lett elnevezve, és most már azóta én is papi lettem, de a neve azban megvolt, mielőtt én is apukává váltam.
Nézzünk rá kicsit felülről a gasztronómia, meg az alapanyagok, meg az ellátási láncnak a világára, ami rengeteget változott az elmúlt években. Újabban Budapesten is feltűnnek, de ilyen 10 emeletes bérházak között, ilyen kis zsebkendőnyi területen mindenféle közösségi kertek, ahová nem tudom, 6. emeletről lemegy Pistike, meg Rozika néni, meg akárki, és akkor a saját kis paradicsom palántájukat ott csinálják. Igazából, amit ti csináltok Szentendrén, az kb. Ugyanez, csak kicsit nagyobban?
Hát ez egy nagyon más műfaj, igen, nagyon fontos egyébként ez az urban farming, és szerintem nagyon fontos egy az, hogy meg tudja termelni magának az ember, de igazából az, hogy a mentális egészségének, hogy gondoz valamit, tehát hogy nyilván az, hogy szabadban van, az, hogy földbe teszi a kezét, ezek mind fantasztikus dolgok, meg hogyha tud magának termelni is vele ténylegesen úgy tételt, akkor az nagyon klassz. Rengeteg gondozás és gondosság kell ahhoz, hogy egy ilyen kert, egy kicsi kertet is fenntartson az ember. Úgyhogy azért ez egy nagy feladat. Amit mi csinálunk, az ténylegesen egy biogazdálkodás, és mindent vegyszer nélkül próbálunk, egy ilyen permakultúrás filozófiában gondolkozunk, tehát hogy a közösség, minden, ami körülvesz, a természet, ez mind-mind egy meghatározó.
Pont ezért volt a kérdés, meg a hasonlítás a kettő között, mert hogy ami az ilyen közösségi kertekben történik, az kb. Hasonló módon történik. Tehát nem látjuk azt, hogy valaki bemegy, és akkor mindenféle ilyen hátára szerelhető, permetező, nem tudom, eszközökkel ott végigmegy az egész, még azon is, ami nem az övé, hanem az van, hogy ezek igazából biogazdaságok, és ti is úgy csináljátok, hogy ez biogazdaság, a megfelelő növényeket a megfelelő helyre teszitek, mert az egyik majd leárnyékolja a másikat, az egyik azokat, igen, a kártevőket, stb. És ti is együtt dolgoztak egyébként a környékbeliekkel.
Így van, amit mi nem tudtunk egyelőre ezen az 5-6 hektárnyi földön egyébként, ami, tehát nem annyira pici kertészet, tehát ez egy komolyabb darab. Aha. Már, amit mi nem tudtunk eddig megtermelni, azt a velünk együtt élő, környezetünkben lévő farmerekkel egyeztetve például burgonyát, és az akkor olyan mennyiséget tudnak szállítani, hogy akkor a belvárosi étteremnek is a volumenét ellátja. Úgyhogy ezek az együttműködések ezek nagyon fontosak, meg hogy együtt nőjünk, piacot teremtünk, meg adunk egymásnak, illetve főleg mi adunk a többieknek.
Ez asztalhoz, vagy villához, vagy a kettő között mi a különbség? Farm to table, farm to fork. Van egyáltalán?
Hát figyelj, szerintem ezek inkább ilyen marketing meghatározások lehetne. Még ilyen szóltőtéből mi is viccelődünk ilyenekkel. Igazából nagyon utána kéne, nem olvastam ilyen szinten utána, hogy van-e, de majd meg fogom tenni, kíváncsi vagyok egyébként. Nekünk ott van egy 30 férőhelyes étterem egyébként, vagy 30-40, egyébként ez egy kicsi lélekszámú étteremnek számít. Uh-huh.
Megörökölted ezt a bizonyos területet, és nagyon sokáig nem tudtad, hogy mi legyen vele, mert hogy ott lovastáborok voltak, stb. Aztán bezártad. Korábban te már találkoztál ezzel úgy, hogy egyébként beleástad magad, vagy csak ismerted a jelenséget, mint hogy egyébként az ember figyeli a világ változását, a világ dolgait, és akkor eszedbe jutott, hogy akkor igaz, hogy nem értek hozzá, nem tudom, hogy a borsót oda kellett tenni a paprika mellé, vagy az akármi mellé, de hogy tök jó lenne egy ilyet csinálni, mert ez a féle újítás is ilyen még nem volt itt Budapest közelében.
Nem innen jött egyébként, hanem onnan jött a dolog lényege és mélysége, hogy apukává váltam. És nagyon foglalkoztat, hogy mit hagyunk hátra magunk után. Nem csak az, hogy most lábnyom, hanem eleve a gyerekeink, ez a generáció, hogy milyen örökséget fogunk itt hagyni, és hogy milyen állapotban lesz a klíma, mit fog történni, és hogy mit lehet ezügyben tenni, és szerintem a generáció, a következő generációnak is, meg egyébként a vendégeknek is a legtöbb, amit adhatunk, az a gondosság, meg a gondosság, és az a fajta tényleg ilyen szeretettel. Tehát a szeretetnek szerintem ez egy ilyen másik skálája már, amikor már azon gondolkozunk mi, hogy jövőre mondjuk mit termelünk, és hogyan fogunk tudni menőre rakni, hogy fogjuk tudni elrakni, mert hogy ezek olyan tiszta és olyan minőségű dolgok, ami túlmutat azon, hogy nincs ilyen, és akkor csináljunk egy ilyet, tehát hogy ez gazdaságilag, ez simán úgy nem éri meg egy ilyet, tehát iszonyatosan nagy költsége van, meg regeneráljuk a földet 3 évig, mire egyáltalán elkezdünk vele valamit csinálni, szóval olyan pénztemető az elején mindenképpen, úgyhogy ez úgy csinálni csak egy kis éttemet, oda az egy halál. Tehát nekünk ugye a háttér tehát kiegészülve úgy a belvárosi éttermekkel olyan szimbiózisba tud lenni, és hétközben is úgymond egy termelést tud bonyolítani, meg a zöldségeket, dolgokat el tudjuk majd tenni, termékeket tudunk reálni, tehát nagyon komplex, meg egyébként a catering dolgokban is ez besegít, mint konyha. Ez így működhethető az én esetemben, vagy a mi esetünkben.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Radkis Lichter Hubert, gasztroszakértő, étterem tulajdonos, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Egy felhő repül a ház fölé, az ablakon benéz, annyit lát, hogy ott vagyok, így telnek el a hónapok, ez a pillanat szüli a tegnapot, a mát, a holnapi napot és a holnap utánt, a reggeli fénytől az alkonyig, itt sem volt, de távozik, a viharba zúzza az ablakot, félve maradt,
Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk velem szemben a stúdióban továbbra is. Slatki Schlichter, Hubert, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek.
Az imént már az ilyen ökogazdálkodásos kertekről beszélgettünk, amit csináltatok nem régen egyet egyébként a Szentendrei szigeten. Még mielőtt tovább megyünk a topikok sorában, azelőtt ez a kert úgy működik, hogy az megvan nektek, és akkor te oda beteheted a lábad, a hegysév beteheti a lábát, stb. De esetleg, hogyha valaki bemegy hozzátok, és azt mondja, hogy igazából én csak egy, nem tudom, jópofa hamburgert szeretnék elfogyasztani, meg egy szódát innék, akkor ő távolról nézheti, vagy ő is bemehet, és a kis járatokban kétszer végig mehet rajta, hogy megnézze, hogy milyen az.
Én ezt az egyet szoktam megkérni, mindenki mindenhova elmehet, megnézheti a malacokat, most jönnek a méheink, egyébként 20 kaptár, mindent lehet, csak a veteményesekben ne sétáljanak be, mert hogy itt a talaj külön gondozásban van, tehát annyira figyelünk a talajnak az épségére, 3 éve műveljük az egyik kis részt, és akkor így utána bővítettük mindig egy-egy részt, és most a gombák, girisztánk, minden egyéb van, mert nincsen feltúrva, tehát árnyékolva van, olyan, kizárólag olyan az ágyás, hogy bemész, és 6-8 fok különbség van a normál nem művelt terület meg a között, tehát érzed ma, hogy belépsz, olyan, mint hogyha egy térbe, tehát másik térbe lennél. Annyira más a klímája, szóval erre így vigyázunk, meg sokszor jönnek családok, gyerekek, és azért mindenki húzgodnak, úgyhogy szoktam, hogy mindent lehet nézni, olvasni,
de aki hozzáér, annak vége. Jó. Azt említetted, hogy apuka lettél, és hogy az is fontos, hogy mit adunk át a következő generációknak. Mennyi idős? Annabel, mi a fontos?
Hannabel.
Mennyi
3 éves.
3 éves.
Igen.
Akkor ő már ott jár, neki szabad járkálni, meg kihúzkodni.
Abszolút, hát jó, vannak a kivételek, meg a kivételezettebbek.
Igen. Ő mennyire fogékony egyébként a gasztróra? Ilyen kicsikét, nem tudom, enni szeret, vagy néha nem tudom, kiveszi a serpenyőt a kezedből?
Szokott, együtt főzés van a másik apukájával, állna együtt főznek, ők csinálják a reggelit, és meg mindenféle egészséges étket, és hát vele meg ugye jön-megy, és akkor az éttermekbe születése óta jön-megy, mint egy jó kis gazda.
Kicsit tekergessük vissza az időkerekét, még mielőtt a gasztrovízióiddal elkezdünk foglalkozni, mert amióta te belecsaptál ebbe, és ezzel foglalkozol, azóta mindig szeretnél valami újat behozni, na de neked tényleg a nektarinnal kezdődött? Állítólag, nem tudom, 14-15 éves voltál, és a nektarint méregetted, vagy nem tudom, valami gyümölcsöt, zöldséget a pultoddal.
Igen, dolgoztam nyári munkában. Igazából, igen, most így írtam, igen, nektarint, csak jól utalom olvastál. Igazából dinnyétől elkezdve minden zöldségesnél, egy zöldségesnél dolgoztam a sarkon gyerekkoromban, amikor lehetett, hétvégén vagy nyáron, még mindenfajta anyukáméknak is segítettem különböző dolgokban.
De a gasztró nem volt benne az életedben gyerekként?
Gyerekként nem. Nekem a nagypapám, nagymamám, ők ilyen nagyon gondos vendéglátók voltak. Igazából ilyen szuper hostok ma úgy mondanánk, mert olyan nemzetközi csapatok jöttek, mentek néha a házba, úgyhogy tudtam, hogy mi az a úgymond a jaftedra, amikor bulisztak. És gyerekkorom ott bennem volt hogy szeretnék egy kicsi sarki éttermet egyszer, tehát iszonyatosan szeretek vendégül látni barátokat és családot, és egyszerűen valahogy ez így belém volt kódolva. Korábban csináltam hobbiból szendvicsezőt, meg rendezvényeket, nagy éventeket, partikat, ez elég sikeres lett. Akkor valahogy mindig elkavarodtam, és aztán mindig visszamentem valahogy a gasztronómia felé, és aztán teljesen lekötelezettje lettem szakmának 2007-8 körül, akkor nyitottam.
Vagyis, hogy 17, mert 27-et mondtál, az
majd csak 2007.
Tehát, hogy akkor 20 éve, lassan
majdnem
20 éve.
2006-ban vettem igazából azt az ingatlant, igen.
De Hubert, te úgy vagy elkötelezettje a szakmának, hogy szereted megetetni az embereket és kiosztani a megfelelő instrukciókat a személyzetnek, vagy úgy is, hogy fogod magad, felveszed a szakácskabátot és a kötényt, mert hogy erről nem írnak sehol, hogy akkor te ténylegesen beállsz a konyhába, és akkor ott megcsinálod a, nem tudom, vajmártást, vagy redukálod vissza a zsüt.
Hogyha instrukciót kapok, akkor szerintem bármit megcsinálok. Egyébként az jó a kérdésed, mert az elsődleges motivációm az volt, hogy én otthon főztem, és ez volt az alapja a vendéglátási álomnak, és én és azt gondoltam, hogy én megyek majd a konyhába, és tanulok majd a séfektől, és mindent megtanulok, és majd a bartendinget is megtanulom, meg cukrászatot, és minden egyebet, és egyébként sokat sütöttem, és hát nyakamba vettem a céget, most már 150-en vagyunk egyébként, úgyhogy az utolsó dolog, ami kijut nekem, hogy mondjuk bemenjek a konyhába, egyébként ott szeretek, iszonyatosan szeretek ott lenni, bemenni a srácokhoz, és ott beszélgetni a csapatokkal, de én alapvetően host vagyok, tehát hogy ezt be kell látni, hogy én alapvetően a vendéglátásnak a vendégtéri az ambiansz, hogy milyen legyen a vendégélmény, tehát meg a vendégekkel való front of house, úgymond. Én abban vagyok erős.
De azért ötleteid vannak, nyilván járod a világot.
Határozott ötleteim és elvárásaim vannak, úgyhogy igen, főleg amikor kezdtem el dolgozni valamelyik séffel, akkor ez egy idő, mire kialakul az, hogy már megint belepofázik, meg miért ezt akarja, azt akarja, de aztán a siker az övéké, úgyhogy a siker tulajdonképpen, hogyha konyhai koncepciót tekintve tényleg mindig a séf viszi, úgyhogy én valahogy itt az adott lokáció meg a koncepció kidolgozásnál vagyok nagyon-nagyon résen, rengeteg időt tudok avval eltölteni, és utána a csiszolásával figyelve, hogy merre kell menni, meg hogy a csapatot húzni előre, meg a lécet feljebb és feljebb tenni nekik.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Én a színpadnak a szélén álltam, úgy bőrig áztam, és a szívem legbelül fortyogott. Így teltek az évek, eltűntem, bujdokoltam, az élet álruhába bújtatott. De a lelkem aki többször összetörhetett engem, az a rossz emlék nem téphet szét, engem éjjelente többé nem kísért. Nem fáj, nem fáj, hagyd, hogy elhiggyem, nincsen véletlen. Másra nem várok, hívnak még álmom. Van a nézők között néha félénk vagy furcsa lélek, nem éltetheti más, csak a zene.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
csúszik az este, de kicsit maradok még. Túl hosszú a lépés, még egy is indulnék. Lehet átéltem már, becsúszott az este, de kicsit maradok még. Elkapott tekintet, ahogy közelebb lépsz. Véletlen érintés, mintha ismernél. Hallom, mit gondoltál, érzem, maradnál, ahogy közelebb lépsz. Nem számított már, hogy az óra mer áll, hogy a hajnal holdal áll. Ugyanúgy, mint rég, az a séta hídon áll. De az egész most más. Együtt az ébrenlét, fárad a testén, mégsem félek attól, hogy elfogynék. Melletted érzem, szabadulnak a vágyak, nincsen céltalan képzelgés. A pillanatban, ha elvesznék, te vagy a térkép, te vagy a térkép. Már rajtunk a reggel, ne menj, maradj még. Jó rajtad az ingem, minden ébredésnél. Kitisztuló éjjeli kép, újra itt van a reggel. Ne menj el, maradj még. Egyet az ébrenlét, fárad a testén, mégsem félek attól, hogy elfogynék. Melletted érzem, szabadulnak a vágyak, nincsen céltalan képzelgés. A pillanatban, ha elvesznék, te vagy a térkép, te vagy a térkép. Nem számított már, hogy az óra már áll, hogy a hajnal holdal áll. Ugyanúgy, mint rég, az a séta hídon áll, de az egész most már. Együtt az ébrenlét, fárad a testem, mégsem félek attól, hogy elfogynék. Melletted érzem, szabadulnak a vágyak, nincsen céltalan képzelgés. Te vagy a térkép.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Magyarország Budapest egyik meghatározó gasztroarca, Latki Schlichter Hubert. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm szépen még mindig.
Elég sok minden fűződik a nevedhez, hogyha a budapesti vagy a Budapest környéki gasztró életet vesszük. Honnan jönnek az ötletek egyébként? Az, hogy mit szeretnél föltenni az étlapra, milyen legyen a kinézet, hogyan vonzd be a vendégeket, mitől tud az, nem tudom, vendéghívogató, vendégcsábító lenni. Olvasmányélmények, filmélmények, vagy nem tudom, New Yorkban meglátsz valamit, és ezt Magyarországon mindenképpen jó lenne, vagy ételekből indulsz ki, és akkor, hogyha visszafelé megyünk, akkor egy paprikás krumplihoz pont egy ilyen, kicsit narancssárgás belső pont jó lenne.
Kicsit minden egyébként. A hangulatilag, meg ambiansz, meg ilyen koncepciók tekintetében nagyon sokat utazom, és látok, tapasztalok. A New York jutott eszembe, hogy volt olyan étterem, amit majdnem, hogy ugyanúgy nézett ki New Yorkban, mint az én éttermem. Nagyon híres étterem ráadásul, és én sose voltam benne. De valahogy az ilyen trendek, az ember bújja az ilyen lifestyle magazinokat, múzeumokat, kultúrát, minden egyebet, és utána valami lenyomat képződik benne, és akkor ebből kijönnek ilyen úgymond outcome-ok, jó szép magyaros szóval. És a szakmai koncepció az viszont egy picit más, és aztán egy adott ponton összeér a kettő. Én nagyon patrióta vagyok egyébként, és mindegyik éttermem nagyon magyar, nagyon a magyar gasztronómia, tehát én imádom a magyar gasztronómiát. Imádom
az is.
Nagyon fó. Úgyhogy abszolút, én szerintem ez annyira egyedi ízvilág, ez a magyar, meg az erdélyi konyha is egyébként, meg ez a régió, hogy hát, hogy ezt tudjuk a legjobban, mire csináljunk más, tehát engem ez vonz, ez érdekel, úgyhogy egyébként a csillagos éttermünkben is ott abszolút a budapesti történeti, ott van a kaszinó tojás, tőkehal, itt már régen is ettünk ilyeneket, kaviár, osztriga, tehát ezekkel abszolút. Ez...
Akkor még volt tengerünk.
Hát akkor igen, meg még tudtuk, hogy mi a jó.
Pár kérdés az iménti eszmefuttatáshoz, meg az elmúlt pár évhez, vagy évtizedhez, amióta benne vagy ebben a szakmában. Amihez nyúlsz, az alapvetően szerintem nyugodtan mondhatjuk aranyjá válik. Mert? Azért, mert ennyire konok vagy, hogy addig mész, amíg az sikeres nem lesz, tök mindegy, hogy mennyi pénzt teszünk bele, vagy azért, mert hogy olyan emberekkel veszed körül magad, vagy annyira tudod, hogy mi az, ami esetleg az adott kisebb közösségnek, nagyobb közösségnek jó lenne, és akkor az a vízió az egyszer csak valósággá válik, vagy mitől tud az?
Alapvetően nem gazdaságilag szoktam kiszámolni egy beruházás, mert egyébként egyiket sem csináltam volna meg, szóval épesző ember, hanem hiszek alapvetően a jóba. És hiszek abba, hogyha jót csinálunk, akkor az fog működni valahogy. És valamikor kell változtatni egy koncepción, csiszolni, és akkor így visszatérve a fő kérdésre, alapvetően nem ismerek lehetetlen, tehát hogy az, hogy nem sikerül, tehát az nem opcionálom, az nincsen, hanem hogy sikerül, milyen megoldás. Lehet, hogy kell rajta csiszolni, vagy változtatni, volt már, hogy kellett koncepciót cserélnem valahol radikálisan, és az megoldotta a problémát. Nem szoktam gyors, tehát nem adom fel. A másik, ami a sikerhez kell, az egyébként a csapatom, tehát a legnagyobb befektetésem, meg értéke a cégnek az a csapat, az a 150 fő, azokban nagyon sok olyan menedzser van, akivel 15 éve dolgozom, vagy van, akivel 20 éve dolgozom együtt, és nem nincsen hatalmas fluktuáció egyáltalán, és ez, és amit az előbb mondtam, hogy húzom fel a mércét, ott igazából az a folyamatos elvárás, hogy fejlődjünk, tehát hogy nagyon már azt mondta, hogy aki megáll a lejtőn felfele, az már igazából visszafelé csúszik, mert a kis kavicsokon szépen csúszunk lefelé, úgyhogy észre se veszünk, és ez nagyon belém égett, és a fejlődés az egy ilyen lételemem, és nagyon, az én feladatom a csapatot mindig arra tolni, mert nagyon tehetségesek, hogy kihozni belőlük a maximumot, és plusz határokat nyitni.
Ha megfordítom mindazt, amit mondtál, a sikerhez vagy a siker felé vezető út, ez azt jelenti, hogy ha valamit megálmodsz, vagy valamit szeretnél, akkor nem az van, hogy azt mondod, hogy akkor 3 év múlva, 5 év múlva én ezt szeretném csinálni, és így szeretnék kinézni, és ennyi pénzt szeretnék kivenni belőle, hanem hogy szimplán csak egy ilyen 3 ponttal leírt mondat, vagy kimondott mondat, hogy legyen ez sikeres. És tök mindegy, hogy miben, csak induljunk el azon az úton, ami esetleg a fejemben benne van. Azért mondom, mert hogyha kimondasz egy akármilyen célt, hogy itt egy étterem, és akkor nem tudom, 5 év múlva én szeretnék egy Michelin csillagot, akkor az determinál, mert akkor mindent annak rendelsz alá. És az, hogy ezt elérd, nem biztos, hogy ezt ki kell mondani, hanem kisebb célokat kell elérni időről időre, amiket esetleg meg tudsz hozzá valósítani.
Ez így van, és nagyon fontos, hogy az ember kommunikáljon, hogy mit szeretne, legyen tiszta saját magunknak a vízió, mert nagyon sokszor van olyan, megtanultam saját káromból, hogy így van sok minden ugye fejedbe, elképzelés, de hogy igazából nem határozod meg, hogy pontosan mit szeretnél. Nekem már itt ezeknél a helyeknél eléggé tiszta az út, hogy mit szeretnék és hogyan.
A csillag az cél volt az elején, nem tudom, 18 évesen, 22 évesen, amikor gondolkodtál azon, hogy te belevetted magad a gasztronómiába, akkor volt ilyen halvány cél, vagy nem tudom, ilyen vágy, hogy akkor de jó lenne egyszer egy olyan helyet csinálni, aminek az ajtajára piros csillagot kitehettem.
Nem volt egyébként, és sőt nem is nagyon ismertem a gasztronómiát, illetve maga az üzleti hátterét, hogy ez minek milyen a következménye, mi fontos, hanem csak simán megcsináltam egy éttermet, mert úgy éreztem, hogy az a feladatom, és azt a legjobban megcsinálni, és utána akkor kezdett el fontossá válni a csillag megszerzése, amikor ugyanabban a kategóriában elkezdtek csillagot adni más éttermeknek, és az már onnantól kezdve gazdaságilag is egy nagyon fontos mérce, hiszen annak van egy gazdasági eleje, meg a csapat szempontjából, ami talán még egy fontosabb, hogyha az ember csillagos módon főz, vagy úgy működik olyan szinten, és utána nem tudja azt elérni, akkor utána a csapatot nagyon demotiválja. Szóval az egy olyan csapatnál az nagyon fontos dolog egy idő után, hogy lássak, észrevegyék őket, figyeljék.
Hát az is demotiválja egyébként a csapatot, hogyha megkapja a csillagot, és aztán utána ugyanazt a szintet valami miatt nem tudják tartani, és aztán utána elkezd csúszni.
Azért nem tudok vitatkozni. Az egy rettenet.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztrosszakértő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Legyen az, hogy tudjuk újra, hogy a tudatunk végre mit jelent, amit eddig senki nem mondott el. Csak az a baj, hogy nincs időnk arra, hogy bután tovább témfereg. Hát vedd elő a Matrix filmeret. De vágy, az nem lesz
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Elvesztünk az éjszakába. Felettem se ég a lámpa. Ha mellettem vagy, semmi sem számít. Nem kell nekem Bentley Ferrari. Fogtad a kezem, azon hoztál. Sehol se éreztem magam még otthon. Nem vagy a kicsi, ez a takaró ránk. Mindenki hozunk a maradék borból. Oh, minden jó. Ez a mi útunk, ez csak rólunk szól. Tokió vagy elé. Mindegy merre, én csak megyek utánad. Az Orion perején. Minden reggel a nyakamban a lábad. Ez nem az Amarell illanó öröm. Ketten elveszünk a csillagok között.
Csillagok között.
Fogtad a kezem, azon hoztál. Sehol sem éreztem magam még otthon. Nem vagy a kicsi, ez a takaró ránk. Mindenki hozunk a maradék borból. Minden jó. Ez a mi útunk, ez csak rólunk szól. Tokió vagy elé. Mindegy merre, én csak megyek utána. Az Orion perején. Minden reggel a nyakamban a lábad. Tokió vagy elé. Mindegy merre, én csak megyek utána. Orion
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk, még mindig Klatkis Lichter Hubert ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
Hello, hello!
Említetted, hogy neked mindig is a magyar konyha volt az, ami ott van a zászlódon, hogy akkor annak szeretnéd szentelni a különböző helyeket, amik bármilyen módon kapcsolódnak hozzád, hogy akkor a magyar ízvilág legyen benne. Azért neked a felmenőkből kifolyólag, hogyha pár évtizedet, pár, nem tudom, évszázadot megyünk visszafelé, nem biztos, hogy a paprikás krumpli, vagy nem tudom, a karcagi birka pörkölt az, ami a legközelebb áll hozzád, mert hogy igazából, tehát hogyha itt közép-kelet-európát vesszük, vagy kicsit elmegyünk még keletre, akkor nagyon sok minden ízvilág benne lehet a génjeidben.
Így van. Hát az osztrák-magyar monarchia azért az elsődleges, ugye nemem által is, úgyhogy ezért mégiscsak a fő kódolás egyébként az ez.
A Hladki egyébként, bocsáss meg, az nem cseh eredetű?
Szláv, de Hladki, és hát a Schlichter az meg ugye, az meg Schwab, az osztrák, német. Igen. Úgyhogy így sima-simába, azt hiszem, ez a pontos fordítása a kettőnek együtt, és ez az apai ágam, a Győr környéke, meg Ajka, Kaposvár, ez a vidék, és anyajágon pedig orosz és örmény, és magyar nyilván, de orosz és örmény.
És te tényleg valami nemes vagy? Vagy nemesi leszármazott, bárócár, meg ilyesmi?
Mind a kettő, ez mind a kettő vonalon van. Hát,
ez miért nem kutattad igen, még vissza, hogy legyen
tudom,
valamilyen
névjegy kártyát? Tudom, csak nem beszéltem róla, meg nem szoktam beszélni róla.
Szóval, hogy évről évre megrendezésre kerül a Gourmet Fesztivál, most is lesz, jó magad is, illetve ti is ott lesztek. Most az alapvető hívó mondat, vagy elmondat az az, hogy Made in Vidék. Más a vidéki gasztronómia Magyarországon, mint a budapesti gasztronómia?
Nagyon-nagyon más, és nagyon nehéz helyzetben van alapvetően, úgyhogy azért az elmúlt évek teljesen kivéreztették, ahogy én látom, meg amit hallottam, úgyhogy persze időben belenyitottam pont az egyik legnehezebb részébe, sikerült, már volt ilyen korábban is, úgyhogy nagyon nehéz, viszont könnyű úgymond kiugrót csinálni. Én abban hiszek, hogy vagy egy ilyen nagyon közérthető, nagyon egyszerű, és ebből van egy pár étterem, ami ilyet tud, nagyon jó minőségben, ezek nagyon jól tudnak működni, kevés ilyen van, az átlagos középszerű éttermek szerintem nagyon-nagyon nagy bajba kerültek minden tekintetben, úgyhogy most ez szerintem nagyon jó topik ez a felvetés. Nagyon sok egyébként fiatal is van, aki mégiscsak visszanéz a vidékre, főleg ilyen Balaton környéke, vagy egyéb helyekre, pici ilyen kis farm gondolatokba. Úgyhogy szerintem nagyon sok ilyen pici, különleges nincs dologgal lehet találkozni majd a fesztiválon.
Hogyha arra gondolunk, hogy vidék és hogy gasztronómia, két vonal van a sztereotípiákból kiindulva. Vagy nem, egy vonal van a sztereotípiából kiindulva, de nagyon megváltozott talán, így a helyes. Az egyik az, hogy egy vidéki étteremre gondolunk, akkor Balaton magasságában eszebe jut az embernek egy csárda, kockás abrosszal leülsz, és eszel valamit, vagy nem tudom, Bográsban főéppen valamilyen kis bisztrocskának az oldalsó kertjében. Viszont a vidéki gasztronómia az elmúlt években azért eléggé szépen fejlődött. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az Emblémben, a Balatonnál milyen csillagos, vagy majdnem csillagos éttermek nyíltak, akik majdnem fine dining módon készítik az ételeket, akkor igazából nem tudom, hogy mi az, ami vidéknek számít gasztro tekintetében.
Hát alapvetően...
Mindegyik egyébként.
Hát az egész vidéket, hogyha megnézed, a nagyvárosokat, meg az ilyen útszéri rengeteg csárda volt, ezek a színfoltok, amik nem híres éttermek, hanem funkcionális éttermek voltak, ezekből rengeteg bezárt. Tehát, hogy még az ismert éttermek is nagyon-nagyon szenvednek. Mindenhol van egy-egy, ami jól működik. Nagyon sok helyen olasz egyébként, nyilván. Tényleg, és...
Az megy a legjobb a vidéken, az olasz?
Szerintem a legtöbb helyen általánosan igen. Szerintem Budapesten is nagyon sok, igen, szeret. Nagyon is jó az olasz konyha, nagyon szeretjük, közérthető, az jól van csinálva, akkor szerintem nagyon klassz. Úgyhogy általánosan igen, az jobban megy. Az ilyen autentikus magyar éttermek, azok szerintem nehezebben vannak. Illetve egy-kettő tudok, aki nagyon jól csinálja, és nagyon, nagyon magyaros, és az a nagyon tényleg közérthető, talán az a legjobb szó rá. Én azokból tudok, amik mennek, és aminek van egy olyan méret nagysága a lokációjából, meg így a régiójából kiindulva, ami fent tudja őket tartani. De sok kicsi szerintem...
Divat is lett egyébként, hogy az elmúlt, nem tudom, pár évre, 5-10 évre visszagondolunk, a gasztroturizmus, tehát hogy azért megyek el például, nem tudom, Nyíregyháza magasságában, hogy ott a horgonyzóban majd eszem valamit. És akkor nyilván már megnézem a sóstó környékét, meg az állatkertet, vagy az állatparkot. Azért megyek el Szeged magasságában, mert tudom, hogy eszem majd egy tök jó halászlevet, és akkor lehet, hogy még fürdőzöm a Tiszában, és ugyanígy egyébként szerintem most már elég sok jó éttermet fel lehet sorolni vidéken.
Igen, sok-sok csuk is be, zár be, nagyon nehéz a fenntartásuk, tehát nagyon nehéz úgy megcsinálni, ha szezonális helyen van valami, akkor amiatt nehéz, nagyon nehéz hirtelen ismertséget szerezni azért, tehát szóval nagyon komplex. Uh-huh. Azért, hogyha nincsen egy olyan biztos háttere, nagyon kevés éttermet tudsz mutatni, ami mondjuk 5 évet megélt vidéken, aha, és működik, tehát abból az a pár van, amit ismerünk.
Na térjünk vissza gyorsan a gurmére, méghozzá oly módon, hogy Made in Vidék, ez a jelmondat idén. Ott lesztek ti is. Az, akinek van egy ilyen önfenntartó kertje a kis csapatának, mivel készül? Megvan már a menü?
Megvan a menü. Az egyik a zöldborsó. A zöldborsó főzelék lesz. Úgyhogy...
Stefániával, ami vagyúból készül.
Lesz pisztránk a Szentendrei szigetről, és fantasztikus desszertet csinál Hanna kolléganőm, arról nem beszélek, az majd meglepetés lesz.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Hubert, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Nyilván milliószor megkérdezték már tőled, bejártad az egész világot. Hát vagy csak nem tudom pihenés szempontjából, vagy nem tudom gasztroturistáskodás vagy felfedezés szempontjából. Van olyan, ami közelebb áll a szívedhez gasztronómia szempontjából? Bármelyik, nem tudom, ország vagy náció?
Hangulati egyébként, nekem tényleg ez a magyar és az erdély, tehát én otthon is, amikor főzök, én ezeket szeretem főzni, úgymond az ilyen mamisabb dolgokat, azt én csinálom, a párom, az inkább az ilyen nagyon újhullámos és reform, nagyon egészséges ételeket. Én nekem, bennem ez van, ezt szeretem a legjobban, hogyha ki kell kacsingatni, nagyon én szeretem az olasz éttermeket, egyébként külföldön, hogyha nyilván Olaszországban leginkább, nagyon szeretem, hát lokálisan, ahova megyünk, ott, ami friss. Tehát haléttermekben is nagyon sokszor elmegy az ember Horvátországban, és igazából, hogyha megkérdezed, hogy mi a helyi, nagyon meglepődsz, mert a nagy haléttermek, amiket mindenki ott rendelget, azok nem is onnan vannak, úgyhogy ezt érdemes szerintem utána kérdezni. Én nagyon szeretem még egyszer, hogy ahol vagyok ott a lokális éttermet, de hangulatfüggő, nagyon szeretem az ázsiait is egyébként, és az indiait. Azt a kettőt is nagyon szeretem, de hát ezekből ritkábban, ezt ritkábban kívánja az ember, de ebben is fantasztikus jó dolgokat lehet találni.
Piacokon mersz kóstolni, amikor látod, hogy a higiénia nem feltétlenül a csillagos ötös szinten áll, de mindenki is ott teszik a helyiek közül.
Abszolút merek. Ott azért meg szoktam nézni, hogy mondjuk ténylegesen retkes lábosból szedik el a dolgokat, vagy hogy milyen a keze, aki csinálja a mini higiénia körülötte. Abszolút merek azért. De volt sok helyen, Afrikában például mondjuk nem mertem megkóstolni az ágra szúrt madarat, meg ilyesmit.
Az alapítvány működik még? A jótékonyság megy még?
Megy még, igen. A háttérben segítettem egy pár olyan ügyet, leginkább főleg a Covid óta, úgyhogy most, hogyha végre kiegyenesedünk újra, mert nagyon sok kötelezettségvállalást kellett megtennünk, meg áldozatot, megnyitottuk az értelmet, van egyébként Afrikában nagyon sok mindent segítettünk magánként, nem feltétlenül alapítványon keresztül, de épp ma, jó, hogy ezt kérdezed, mert épp ma merült fel megint, hogy mit csináljunk a segítőnek alapítványjal, úgyhogy megvannak a terveink vele, és szeretném jövőre azt is újraéleszteni.
Hubert, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
Fekszem a fűben, a fületében, ismerős a kéz, még kezemhez ír. Suttogom szádra, hogy éljünk a málak, nem számít, meddig tart, már lement a nap. Százszor is várok rád, hűvös éjszakán, úr a csillagokig el. Szívünk egyszerre dobban, elillanó harmat, már téged nem látlak. Képzeletben mégis velem vagy, félig lélegzem tovább, így itt maradok, hát ha rám találsz. Minden mozdulatban társ, szüntelenül valahol a magány. Százszor is várok rád, hűvös éjszakán, hol a csillag.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai programajánló pillanatai előtt állunk. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, mi a vasárnapi menü?
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat hétvégén is. Hát hétvégére Borsa Browntól hoztam el a Yakuza Festék a bőrön című könyvet. Az írónő 2015-ben robbant be a köztudatba az Arab című regényével, melyet több rangos díjra is jelöltek, és ami még abban az évben az év könyve kitüntetést is megkapta. Egyébként Borsa Brown regénye egy sötét, szenvedélyes, pszichológiai feszültséggel átszőtt történet hatalomról és hűségről, a japán maffia ismeretlen elzárt világába kalauzolja az olvasót, tehát ez a Yakuza Festék a bőrön szerintem egy érdekes olvasmány.
Köszönjük szépen, Laci.
Köszönöm.
Kezem a kezedbe, adtál egy világot nekem, de itt az idő, el kell most mennem. Utoljára beszélj még hozzám.